Storyban. Ez a Szabad Európa podcastja, amelyben a honlapunkon megjelent cikkek hátteréről, kulisszatitkairól beszélgetek a szerzőkkel. Mivel kollégákról van szó, kérem nézzék el nekem, hogy tegeződni fogunk. Én Fazekas Pálma vagyok, tartsanak velem és munkatársaimmal. Hiába van nyári szünet, nem csitónak a pedagógusok jogállásáról szóló életpálya törvény, ismertebb nevén a státusz törvény keltette indulatok. Minden napra jut egy hír az oktatás állapotáról, a 6., 8., 10. osztályosok lesújtó szövegértési képességeiről, az 5000 megbuktatott elsősről. A szakma pedagógus hiányról beszél, a kormány a legfrissebb felvételi adatokra hivatkozva mondja, hogy van és lesz is elég pedagógus. Mi az igazság? Mi a tanárok és mi a megrendelő, a lakosság felelőssége a magyar oktatás szétesésében? Miért racionális lépés a státusztörvény egy olyan kormánytól, amelyik nem minőségi oktatásban, hanem gyermekfelügyeletben gondolkodik? Egyebek között ezekre a kérdésekre keresett választ Kerényi György, aki Lannert Judit oktatáskutatót kérdezte. Szerbusz Gyuri.
Szerbusz Pálma.
Miért Lannert Juditot kérdezted?
Hát az egyik legismertebb oktatáskutató Magyarországon. Sok helyen olvasni vele interjúkat, véleményeket, de örülök, hogy itt nálunk egy kicsit mást mondott, mint amit másról olvashattunk.
És ugye a cikkben több felmérésre is hivatkozol. Lannert Judit, a T-Tudok Tudásmenedzsment és Oktatáskutató Központ alapítója, de ő volt az Országos Közoktatási Intézet Kutatási Központjának is az igazgatója. Milyen felmérésekre tudta alapozni a véleményét? Ezt azért is kérdezem, mert nagyon sok panasz érkezik arra, hogy tulajdonképpen nem lehet releváns adatokat kérni kormányzati oldalról, elzárkóznak az adatok közlésétől.
Sok kutatásuk is volt, amit olvastam. Tehát egyrészt csináltak egy európai megrendelésre, talán az tavalyi, be is linkeltem a cikkben, a Magyar Oktatás Humán Erőforrás igényéről egy anyagot, és idén januárban jelent meg az Edukációban egy tanulmányok, amiben az előző kutatás is nagy mintás volt, tehát nagyon sok tanárt és iskolaigazgatót kérdeztek meg. Ez meg inkább a interjúkra, nem a számokra vonatkozó kutatás volt, amit januárban publikáltak, tehát hogy hogyan oldják meg a létszámgondokat az iskolaigazgatók, stb. Ezekről volt benne szó.
Abból az adatból indultál ki, amikor megcsináltad az interjút, hogy egy pedagógusra átlagosan 10 gyermek jut a hazai közoktatásban, általános iskolában, ami nem rossz arány. Akkor most van tanárhiány, vagy nincs?
Van, bizonyos területeken egyértelműen van. Egyébként a legnagyobb tanárhiány az a szakképzésben van. Ott kimondottan zavaró, és bizonyos megyékben, bizonyos területeken erős a tanárhiány. De ahogy ő is mondja, sok helyen a tanárok nem tudnak elmozdulni a kis települések iskolájából, mert bejárható, anyagilag megfizethető, távolságban lévő egyéb iskolában nem találnak munkahelyet. Érdekes módon ez engem is meglepett, ezért Budapesten és Pest megyében a legnagyobb a tanárhiány.
Mert ugye ő azt mondja, hogy ezen a szinten, tehát Budapesten és Pest megyében a munkaerőpiacon jól el tudnak helyezkedni a jól képzett pedagógusok, és alacsony a fizetésük. Ez is egy érdekes megállapítás volt a cikkben, hogy miért alacsony a pedagógus bér.
Tehát egy kémia, egy fizika szakos általános iskolai tanárnak egy 300 fős iskolában, hát egyszerűen, mit tudom én, talán 6-tól, vagy 7-tól, 8-tól van, vagy 8-tól van, egyszerűen nem tudják kitölteni a 22-26, eddig annyi volt a kötelező óraszám. Tehát ezt lehetetlen kitölteni. Tehát neki logikusan, ahogy egyébként a különböző pedagógiai szakszolgáltatásokat már egy ideje utasztatják, abból is rohadt nagy hiány van, tudjuk jól, pedagógus, gyógypedagógiai asszisztens, gyógypedagógus, stb. Nekik mozogni, mobilnak kéne lenni, csak azokat nem ismeri el megfelelően a kormány. Ugye voltak is ebből hírek, hogy milyen kicsi benzinpénzt fizet az utazó pedagógusoknak, töredékét abban, ami a benzin kerül, és hát mit a gadás, maguk a pedagógusok sem szívesen mozdulnak, nem mobilak. Ennek következtében inkább vállalják azt, hogy napköziznek, különböző gyerekfelügyeleti munkákkal próbálják meg kitölteni az idejüket. Tehát a sok kisiskola nem fajlagosan nagyon drága, ez a sok kisiskola, és viszonylag sok pedagógust is emészt föl. Még hogyha egy 1-2-300 fővel nagyobb iskolák működnének, mondjuk járási szinten több is persze, ahova a gyerekeket utaztatnák, akkor magasabb színvonalú oktatást lehetne nyújtani.
Az is nagyon érdekes, amit ír a szülői felelősségről, mint a megrendelő felelősségéről, hogy nem mérik fel a felnőttek, hogy mi az minőségi oktatás, tehát a gyermekmegőrzés szintjén gondolkoznak, ahogy a kormány is az oktatásról, és sokszor nem értik, hogy mi az, hogy nem működik, hiszen beviszem reggel a gyereket, egész nap el van, este meg hazajön.
Igen, a szülők abszolút partnerei, csak ez nincs ilyen élesen kimondva. A szülők egy jelentős része, mert a középosztály, meg nem is csak a középosztály, de a középosztály, meg a magasabbban társadalmi státuszú rétegek már rég kimentették a gyerekeiket. Akár egyházi iskolákba, vagy magániskolákba tanítatják őket. A magyar közoktatásnak egy nagyon jelentős lebutítása zajlik. Egyébként ennek jó példája a mostani felsőoktatási ponthatár. Tehát, hogy 160, ha jól emlékszem, 160 valahány ponttal be lehetett kerülni. Volt olyan vidéki egyetem. Hát ez kettes szint, tehát ez egy elképesztően alacsony szint.
Szinte minden szintjén a közoktatásnak ez látható, ugye hát nem olyan régen nyilatkozott nekünk Patisák Judit, aki a Pannon Egyetemen tanít, és azt mondja, hogy a természettudományos szakokon már évek óta érzékelhető, hogy mennyire rossz felkészültséggel kerülnek be diákok az egyetemre, gyakorlatilag évről évre egyre több tantárgyból kell felzárkóztatót indítani a középiskolásoknak, hogy az egyetemi szinten lehessen tanítani.
Valószínűleg az egy nagyon nagy probléma, aminek igazából egyik oktatási miniszter sem mert nekifutni. Magyar Bálint második minisztersége, tehát a 2000-es évekbeni minisztersége alatt próbálkozott, de nagyon hamar lepattant. A magyar oktatási rendszer nagyon korán választásra kényszeríti a gyerekeket, nagyon hamar elágazik. A finneknél 16 éves korig mindenki ugyanazt tanulja, és onnantól lehet szakosodni. Itt most már a magasabban kvalifikált szülők negyedik általános után kiveszik a gyerekeiket, és betolják egy 8-osztályosba. Szakmát is sokkal korábban el kell indítani. Tehát az alap, ahelyett, hogy egy ilyen 6-osztályos alapképzés lenne, ami az alapkészségeket nagyon alaposan megtanítja, a szövegértést, a matematika alapjait, és csak később lenne a szakosodás, ehelyett egyrészt egy csomó dolgot duplázódnak, vagy akár triplázódva tanulnak a gyerekek, alsóba, felsőbe, középiskolába, tehát egy teljesen kaotikus maga a struktúrája is a magyar oktatásnak, de ezt még a talán legprogresszívabb, rendszerváltás után a legprogresszívabb magyar oktatási miniszternek, Magyar Bálintnak sem sikerült átvernie.
Miért félnek ehhez hozzányúlni? Egy kicsit olyan, mint az egészségügy, tehát mindenki próbálja toldozni, foldozni, de igazából nem mer alapjaiban hozzányúlni, mert hogy kódolva lenne például a bukása?
Ebben nem vagyok biztos, hiszen te magad is mondtad, hogy a szülőknek alapjában megfelel az a poroszos iskolarendszer, ahogy mi is tanultunk. Aminek az a lényeg, hogy a tanár kimegy, frontálisan leoktatja, letanítja az anyagot, tankönyvből, a tanárok jelentős része is azt szereti, ha neki sorvezetője van. Tehát igazából ez nem olyan, mint az egészségügy, ahol valós társadalmi elégedetlenséget keltene egy jelentős átalakítás, vagy kelt is, vagy kelt az, hogy a magánba szorulnak a betegek. Szerintem itt nem lenne társadalmi átalakítás. A pedagógusok is egy eléggé konzervatív társaság, mondjuk ki. Tehát nem ezek a pesti személyközpontú iskolákban tanító tanárok a mérvadó. Egy korábbi anyagomban idéztem is Krausz Imrét, aki Halka István mellett egy másik jeles oktatáskutató, most már nem foglalkozik ezzel a témával, aki egyszerűen azt mondta, hogy azok a diákok, akik kijönnek, ez egyébként sokszor például az ELTÉ-n nagyon progresszív pedagógiai képzésből, bekerülnek egy tantestületbe, ahol egyszerűen visszahúzzák őket a többiek. Tehát, hogy nem kell annyira, tanítsd le az anyagot, és kész.
Kvázi kinézik maguk közül,
Igen, tehát, hogy nincs az az igény. Tehát például abban az időben, amikor folyamatosan mondogatjuk azt is, hogy a tanároknak jóval nagyobb döntési szabadság kellene, hiszen az úgymond gyerekanyag az teljesen különbözik egy osztályon belül is, neki ők ismerik a legjobban, ők tudják a differenciáltan, hogy lehet őket oktatni. Ez így van elvileg, és így lenne jó, de a magyar tanárok jelentős része ezt nem igényli. Tehát akkor, amikor Magyar Bálint alatt a jóval nagyobb, most azt hiszem 10%-ban lehet csak eltérni a központi tantervtől, ami szigorúan megmondja, hogy a február 8-ai órán nem tudom, mit kell letanítani valakitől. Nem szerették. Nem szerették. Azt szerették az iskolák is, akiknek teljes szabadságuk volt megírni a tanterveiket. Azt szerették, ha megkapták a sablonokat, és az alapján letanítják. Most ez így nagyon igazságtalanul hangzik, mert nagyon sok tanár nem ilyen, és nagyon sok tanár igényes, és őket tényleg békjózza ez a centralizáló új oktatás irányítás, de valójában azért az még mindig az az uralkodó modell, ahogy Orbán Viktor is fölnőtt, meg mi is fölnőttünk.
Egyfajta káderi oktatás egy politika.
Ilyen, igen, ez a klasszikus, poroszos, ami a magyar iskolának egyébként egy régi hagyománya. Tehát nem is csak a szocializmus találmánya.
És a felmérésekből az is kiderül, hogy a megrendelő, a szülő nem nagyon szereti, hogyha nem kivételeznek a gyermekével.
Tehát igen.
Mert hiszen a versenyhelyzet már elkezdődik egészen az alsó tagozatban, és azt akarja, hogy minél jobb és jobb helyre kerüljön, és nem akar vegyülni.
Igen, nagyon nagy verseny van az oktatási piacon, tehát ezt az egyetemeken látni legjobban, hogy most már ugye nem a diploma a fokmérő, hogyha most már a társadalomnak nálunk is, már a korosztályos társadalomnak nálunk is, hogy 30% a diplomás, már nem az egy fontos elválasztó a munkaerőpiacon, hanem hogy milyen egyetemen szerezted. Ami egyébként nyugaton már régóta így van, hogy rohadt nagy verseny van a diplomák között, és a munkaerőpiac tudja, hogy melyik az értékesebb, melyik a kevésbé értékes.
Azt is mondja Landert Judit, hogy a deszegregáció ma politikai öngyilkosság lenne.
Hát ez az volt már 2000-es években is. Az még korábban is az volt. Tehát egyszerűen a magyar társadalom, lássuk be, többé-kevésbé előítéletes a cigányokkal szemben. A szabad iskola választásnak a világon a legelsők között bevetett gyakorlatával, azt hiszem 86-ban vezették be, talán csak Chilében, meg Új-Zélandon volt ez a gyakorlat, ilyen elterjedt. Egyszerűen a fehérek, illetve a középosztály megtehette azt, hogy a gyerekét elviszi egy másik iskolába, ott, ahol túl sok a hátrányos helyzetű gyerek. Amikor mi jártunk hátrányos iskolába, ezt nem lehetett még megcsinálni. Mindenki a kötelező körzeti iskolába járt. Eleve ugye a szocializmusban azért nagyobb volt a mobilitása, nem kasztosodtak úgy a társadalmi osztályok. Ennek egyébként egy fontos része volt ez is. Na ez megszűnt, és ez egy olyan előjoga lett a társadalomnak, és ez ellen már lenne felháborodás, hogyha ezt visszaállítanák. Voltak erre kísérletek, de ezt nem lehet keresztül vinni. Például Lázár János hódmezővásárhelyi polgármesterként a 2000-es években, egyébként soros pénzből, tökéletesen megvalósította Hódmezővásárhelyen a deszegregációt. Ugye ilyenkor mindig az a lényeg, hogy mit tudom, van egy akkora méretű városban 6-8 iskola, abból 2 elit, 2-3 cigányiskola, lecsuffan cigányiskola. Ő egyszerűen ezeket felszámolta, a gyerekeket szétszórta, többi iskolában megoldotta a buszosztatást, tehát hogy a gyerekeket hordják oda, és megakadályozta azt is, ami egy bevett gyakorlat volt kevés deszegregáló önkormányzat esetében, hogy az utolsó pillanatban a szülők még átjelentkeztek valamelyik úgymond fehér iskolába. És ezt se tette lehetővé. Ott olyan pöpecül levezényelte a deszegregációt, ő egyébként a deszegregációnak egy nagyon elkötelezett politikusa. Szóval a szegregáció az mindig is jellemezte a magyar iskolát, a szocializmusban is, a Magyar Bálint tett ellene, tehát bevezette az integrációs normatívát, tehát hogy azok a tantestületek, iskolák, amelyek személyközpontú pedagógiai módszerek alapján tanítottak, de hát differenciált oktatás szervezéssel, és van egy csomó projektmódszer, stb. Tehát olyan módszerekkel, amelyek nem a frontális oktatást, ahol a cigánygyerek jól el lesz a leghátsó sorba csöndesen, hanem mindenkit bevon, és különböző feladatokkal egyrészt közösséget kovácsol, másrészt teljesen más, hogy adatja át a tudást, azok plusz pénzt kaptak. Tehát ott volt egy erős anyagi motiváció, ez már Hiller István alatt csökkent, és aztán a Fidesz alatt ez teljesen eliminálódott.
Sőt, hát ugye Gulyás Gergely a kormányinfó már azt kommunikálta, hogy a
ügyesen
roma gyerekek
a cigányokra.
Így van, pontosan rontják le a teljesítményt.
Miközben a hasonló társadalmi hátterű nem cigány gyerekeknek a kompetencia mutatói ugyanolyanok, mint a cigányoké, hogyha hasonló társadalmi hátterű családból jönnek.
Beszéljünk egy picit még a pazarló rendszerről, arról, hogy sok a kicsi iskola, és hogy ezen valahogy változtatni kellene, de hogyan lehetne ezen változtatni, amikor például épp azt látjuk, hogy vasútvonalakat számolnak fel, helyközi vonalakat, ami elérhetetlenné teszi az orvosi ellátás mellett például az oktatásit is?
Ez egy nagyon nehéz kérdés. Tehát természetesen a Fidesz ellenzékben, amikor kisiskola bezárások, vagy akár a posta bezárások fölmerültek, akkor a vidék ellehetetlenítésével vádolta a szociálliberális kormányzatot, most a postákat ő zárja be. Szóval van abban valami, hogy ezeknek a településeknek igazából a jövője, az egyedüli, nem is tudom, életi, hogy ne egy ilyen alvó falu legyen, az, hogy legyen egy-két intézmény, és ennek az iskola. Tehát ha nincs iskola, akkor oda nem mennek fiatalok, oda nem költöznek fiatalok. Tehát van abban igazság. Az első Fidesz kormány Pokorni Zoltán minisztersége alatt még kistelepülési iskolai normatívát is bevezetett, ami pont azt serkentette, hogy ne integrálódjanak az iskolák. A szociálliberális kormányzat próbálkozott ezzel, hogy lehetővé tette, hogy kistérségi szinten, vagy alacsonyabb szinten összefoghassanak az iskolák, és közösen működtessenek intézményeket, nem csak önkormányzatokat, jegyzőségeket, hanem például iskolákat is. De valahogy ugye minden polgármester ragaszkodik a maga falujához, és a maga intézményrendszeréhez. Szóval ennek a föloldását nem nagyon tudom, nálam okosabb embereket kell erről megkérdezni, de biztos, hogy nem működik az, hogy a 3200 település mindegyikén legyen iskola.
Elritok Nóra pedagógus, az Igaz Gyöngy Alapítvány alapítója és szakmai vezetője a blogjában azt írta, hogy az egész pedagógus szakma leértékelődött, és hogy nem most kezdődött a folyamat, ahogy a többi szakértő is mondja, de most arra csúcsosodott ki. Az a nyilvánvaló a számára, hogy az oktatás sem, ahogy mondja, fontos terület az állam működésében. Nem lesz ez egy idő után kontraproduktív? Tehát miért jó az, hogy az oktatás színvonala egyre lejjebb körül, egyre rosszabbul teljesítenek a magyar diákok a nemzetközi felmérésekben is. Mit akar ezzel elérni a kormány?
Hát ez nem jó, nem tudjuk, hogy mit akar elérni. Valószínűleg nem hiszem, hogy ez célja lenne, tehát nem hiszek azokban a balli oldalon lévő konteóknak, hogy hát a birkákat akar nevelni a kormány. Az biztos, hogy a saját, már úgy értem, az ideológiával és a Fidesz politikával jelentősebben megterhelt iskoláknak, azoknak bőségesen jut, látjuk azért az egyházi iskolák. Jelentősebben ki vannak stafírozva, vagy hát a Matthias Corvinus kollégium ennek egy iskola példája, de ennek dacán nem hiszem azt, hogy ő le akarja butítani. Szerintem egyszerűen arról van szó, hogy szakpolitikailag ez a kormány nagyon gyengén kormányoz minden területen. Tehát pontosan azért, mert mindent hatalmi kérdésként fog föl, a saját politikai túlélése, ama megnyerése, a választások megnyerése, maximum a saját utánpótlásának termelése, ezek a szempontok, illetve hát Orbánnak a maga a külpolitikai vízióinak megvalósítása a célja. Tehát azt se tudjuk, hogy kik az ő szakértőik. Ugye a tankönyvfejlesztésnél tudjuk, hogy ott Takaró Mihálynak a felügyelete alatt zajlott a tananyagoknak az úgymond nemzetiesítése, aki ugye zsidó lapocskának tartotta a nyugatot, és hát a belső információk szerint ennek megfelelően is zajlott ott a tananyagfejlesztés, de az, hogy ezeket a pedagógiai módszertani, vagy iskolaátszervezési, vagy a struktúra kérdéseit kiintézi, ez egy marginális terület, ráadásul most a fő rendteremtőnél van Pintér Sándornál, ugye ezeknél a területeknél az Orbánnak mindig az volt, hogy csak ne legyen balhé, csak legyen nyugi. Tehát nekik szerintem nincs semmilyen elképzelésük arról, hogy milyen iskolát szeretnének. De hát ahogy a gazdaságpolitikájukban is látjuk, ez az akkumulátorgyár őrület. Tehát minden szakember azt mondja, hogy ez egy zsákutca. Tehát ebben itt nem termelődik hozzáadott érték, itt nem a termelékenysége fontos. És hát ugyanez van, az Orbáné gazdaságpolitikája alapvetően arra épült, hogy olcsó, szervezetlen, gyenge munkavállalói jogokkal rendelkező munkavállalói tömegeket biztosít nyugati ipari vállalatok számára. Na most ezt még egy szinten lejjebb viszi, most már nem is autókat, hanem csak akkumulátorokat fognak belegyártani. Tehát nincs is nekik olyan nagyon szükségük arra, hogy itt kiművelt emberek sokasága legyen. Ők a gyerekeiket, hát lássuk be, Svájcba vitték tanítani, máshova vitték tanítani. Tehát szerintem nekik egyszerűen nincs erről elképzelésük. Akiknek van, mint mondjuk Pokorni Zoltán, vagy az ő korábbi körre, amiben itt a Toldi gimnázium igazgató, stb. Sokan benne voltak, azok kiszorultak már rég.
Milyen őszre számítasz? Ezt azért is kérdezem, mert éppen azon a napon, amikor megjelenik ez a podcast az oldalon, lesz egy következő fordulója Maruzsa Zoltán és a szakszervezetek tárgyalásának, ugye sorra jelennek meg a státusztörvényhez kapcsolódó végrehajtási rendeletek, tervezetek, ezekről egyeztetnek most, bár a szakszervezetek azt mondják, hogy ez nem egyeztetés, hanem egy panaszfelvétel, nincs párbeszéd, ők elmondják a kifogásaikat, Maruzsa azt mondja, hogy majd a következő fordulóra lesz válasza, és minden marad a régiben. Tehát mit gondolsz, elképzelhető valamiféle mozgolódás, ugye itt a három érdekelt fér, és akkor a gyerekekről nem beszéltünk, a kormány, a pedagógusok és a szülők. Valamerre el tudják vinni haladó irányba ezt a dolgot?
Hát a nyár az nem a forradalmi potenciál növelésének az évada. Tehát szétszóródtak a tantestületek, nincsenek együtt. Szerintem a kormány itt is, ahogy a korábban a Palkovics alatt a felsőoktatás, illetve az akadémia kivéreztetésével, a kivárással, vagy még korábban a tízes évek elején, amikor a ha-ha is alakult, a kivárásra játszik. Szerintem nem lesz itt különösebb lázongás szeptembertől. Nem hiszem, hogy pár ezernél a körülbelül 140-150 ezer, vagy nem is tudom mennyi pedagógusból pár ezernél több fölmondana. Azt pedig még ha enyhített, de akkor is átvezénylésekkel meg fogják tudni oldani.
Vagy a nyugdíjasok visszahívásával.
A tömeges nyugdíjas visszahívása. Szerintem nekik ez már megvan.
Ez volt a Storyban, a Szabad Európa podcastja, a honlapunkon megjelent cikkek hátteréről, kulisszatitkairól. Én Fazekas Pálma vagyok, köszönöm figyelmüket munkatársaim nevében is.